Akkor nézzük meg az iráni bel- és külpolitikát, ahogy ígértem, betartom. Feledi Botond külpolitikai szakértő vezet majd
jó
bennünket
reggelt.
Ezen az ösvényen. Jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, jó reggelt!
Most akkor várjál, tegyük tisztába. Tényleg Irán a gonosz tengelye, vagy pedig fordítva? Izrael a gonosz tengelye.
De a nagy sátánnal,
Amerikával vagy együtt, hogy van ez?
Hát az tény, hogy a 79 óta felállt iráni rezsim az alapvetően egy külpolitikai célt következetesen kitűzött, ez pedig Izrael megsemmisítése. Tehát ez végig követhető, és valószínűleg időnként alulbecsüljük, hogy bármi is történik, azért lényegében erről szól. Ez egy elég aszimmetrikus küzdelem volt tulajdonképpen egészen októberig, mert hogy Izrael végre tudott hajtani célzott gyilkosságokat, ezt nem is tudom, likvidált iráni vezetőket, kutatókat, amikor kellett, ahogy ti mondtátok, légicsapást hajtott végre létesítmények ellen. Tehát tényleg Irán területén belül is abszolút tudott lépni. Még igazából ez fordítva nem volt igaz. Tehát tulajdonképpen az iráni logika ezért vitte el az ügyet abba az irányba, hogy Izraelt körbevegye milíciákkal. Ugye ez volt a Hamász Gázában, ez a Hezbollah Libanonban, ezek a jemeni hutik, akik egyébként némileg meglepő módon, de szintén lőttek ki, egyébként is irányába rakírták, hogy az amerikaiak ezeket múlt héten még kilőtték időben. Tehát azt látni, hogy ők így próbálták megoldani a külpolitikai célkitűzést, hogy egyszerűen milicistáknak a harapófogójába teszik Izraelt, hogyha ők közvetlenül már nem is tudtak oda menni.
És ezt hogy finanszírozzák, hát, vagy hogy tartják fenn ezt az
igen,
egészet?
Mert Zoli ugye, mondta, hogy van javuk hogy, bőven igen, az országnak.
Hát igen, de közben meg elvileg, akkor ugye embargó, igen, vagy legalábbis igen. A nyugati hatalmak embargója, vagy mindig ott van Kína, aki azért szívesen átveszi ezeket a javakat, akár olajról, akár egyéb fémekről, meg nyersanyagokról van szó, és akkor innen van pénzük ilyen aktív külpolitikát folytatni, mert a mezei szemlélődő azt gondolná, hogy ha embargós egy ország, az ugye el van szigetelődve, mert nem tud kereskedni, nem nagyon vannak bevételeik.
Ja, nem, azért vannak bőven bevételeik, tehát nem arról van szó, ráadásul hát az egyik legrégebb óta szankció alatt álló ország, és ilyen módon mondjuk úgy, hogy a gyakorlata azért eléggé szofisztikáltabban, hogy hogyan lehet elkerülni embargókat, ugye gondoljunk csak vissza az Irán kontra ügyre, amikor még régen elnökre is ki tudtad csinálni dolgokat.
Igen, az mondjuk jó, hogy említetted, Botond, mert teljesen elfelejtettem, pedig mennyire fontos volt, ugye az Irán kontra ügy az egyik legkomolyabb belpolitikai probléma volt az Egyesült Államokban, amikor végülis kiderült, hogy a CIA kokain finanszíroz, és kokainnal finanszírozza a kontra lázadókat. Tehát eszméletlen összekuszált sztori.
Erről is szerintem van egy jó film, de most nem tudom, hogy...
Van, abszolút, abszolút.
Jó film volt. Tehát a lényeg az az, hogy azért a rezsim, a különböző etnikai kisebbségek, a tekintve, hogy milyen típusú határ, vagy milyen országok határolják Irán. Tehát ezt meg tudják oldani, és itt azért nagyságrendben például ilyen több százmillió dolláros mértékű milícia támogatások áramlanak ki úgy pénzre, mint természetben. Ráadásul ugye néha ezek a támogatások elég, ha helyben tartanak, hát az, hogy Assad a helyén maradhatott Szíriában, azért az nem kis részben iráni segítségnek volt köszönhető, és ott éppen egyébként ugye nagyságrendileg akár több mint 10 000 iráni katona is részt vehetett ebben a műveletben. Ugye a világ legjobban felfegyverzett nem állami szereplője az a Hezbollah, akik ugye Libanonban a 80-as évek elején megalakultak, és most azt gondoljuk, hogy nagyságrendileg 120-150 000 rakétával rendelkeznek. Tehát nem emberrel, rakétával. Ugye itt, amikor 1500-2000 rakéta kirepült a Hamás támadásának reggelén is felfelé, az már a vaskupolát ugye túlterhelte. Tehát egy olyan szintű fegyveres erőt hoztak létre, aki egyébként részt vett az irániakkal és a szír kormányerőkkel együtt a szíriai háborúban, tehát tulajdonképpen egy olyan masszív kiképzést kapott, ami egészen ijesztő lehet egyébként még izraeli euróatlanti szempontból is. Ez is egy ilyen, megint csak tippelgethetünk, hogy hány valódi Hezbollah harcos van. Tehát ilyen szinten Irán tényleg a régiónak az egyik szürke eminenciása, és ugye erről a szunnita szíta vallási ellentétről szólt nagyon sok korábbi kisebb-nagyobb konfliktus, proxy háború, ugye ez alapvetően Riádnak és Teheránnak a versenyzése. Tehát a két nagy vallási főváros, aki próbál regionális befolyást szerezni, ugye erről szólt a Irakban is, miután Amerika a rezsimet és Saddam Husseint elzavarta, egy ilyen vallási etnikai feszültség alakult ki az országban, ahol újra az irániak ügyesen beszponzorálják a saját embereiket. Tehát egyébként ez is egy érdekes, hogy az amerikai külpolitikai stratégia végül is itt is ilyen szinten kudarcot vallott, hogy nem sikerült ezt olyan emberek kezébe tenni, akiket ne az iráni rezsim szponzorálna, hogy a részben erről szólt, hogy ha jól emlékszem, hogy a bagdadi reptér mellett lőtték ki az úgynevezett kuderők, tehát az egyik legfontosabb katonai, forradalmi alakulatnak, vagyis rendfenntartó erőnek a vezetőjét, Trumpék egy drónnal Irak területével ugye ott tárgyalt. Ugye ennek a embernek a kilövése után érkező új vezető egyébként kifejezetten forszírozza azt, hogy egymástól is tanuljanak a régióban Irán által finanszírozott milíciák. Tehát ezért volt találkozó iráni külügyminiszter, kuderő vezetők, Hamas, Hezbollah vezetők, feltehetőleg huti lázadók Jemenből, és hát akár a Szíriában megfelelő erők között. Tehát Irán kifejezetten ügyesen szövegeti, és ez aszimmetrikus hadviselésre szerintem egy nagyon-nagyon költséghatékony stratégia. Tehát ezért is lehetséges az, hogy tulajdonképpen erején felül látjuk teljesíteni az országot.
Mennyire van meg ehhez a belpolitikai támogatottsága a rendszernek? Mert azért időről időre betelik a pohár, és akkor tüntetések vannak, és akkor a rendszer egy kicsit vissza kell, hogy vegyen. Ugye legutóbb ugye a fejkendőviselés miatt tüntettek egész sokáig, de hát ugye ezek nem lehet tudni, mert egy ilyen zárt országban nem lehet tudni
hát azért azt lehet tudni, hogy
milyen áldozatok árán, meg tényleg mennyire enyhült a dolog, meg vagy mennyire nem. Szóval az iráni belpolitika az hogy néz ki?
Hát ugye tavaly talán ilyeskor beszélgettünk veletek, amikor a fejkendő ugye újra tombolt, amikor a kurd lányt ugye megölték az erkölcsrendőrök. Annak eredményeképpen nagyságrendileg 17 ezer embert tartóztattak le, és több százat öltek meg.
17 ezer embert?
Igen. Jó. Igen, tehát ez egy brutális megtorlási hullámba ment át. Annak ellenére, hogy a rezsim ugye a kezdetekben bejelentette, hogy feloszlatja majd az erkölcsi rendőrséget. Ez ugye, mint tudjuk, olyannyira nem történt meg, hogy most éppen ő egy hete a metrón vertek meg megint úgy egy lányt, hogy aztán kómába került és a kórházban meghalt. Természetesen megint egy kisebbségi emberről volt szó, megint egy kurd lányról. Ugye itt akkor ez egy több tényezős történet is, ugye itt az iráni kurdok is 45-ben annak idején még egy rövid időszakra kikiáltottak önállóságot, sőt még az iráni azeriek is, tehát itt a kisebbségi autonóm törekvésekkel azért fél a rezsim. Ami látható ebből, az, hogy ugye a mostani elnök Raisi és a mostani vezetők alapvetően a kemény vonalas konzervatív szárnyából származnak a forradalmi társaságnak, és a moderáltak még valahogy kapaszkodnak, de igazából a reformisták teljesen kiestek. Tehát a korábbi iráni elnökök közül tudnánk reformistát mondani, de ez gyakorlatilag most egy partvonalra szorult generációt jelent, és emiatt aztán tényleg hát nem is tudom milyen szóval kell lesz itt Magyarországon jellemezni, reakciós, tehát egy olyan típusú konzervatív erőközpont alakult, ahol egymással versengenek ezeknek a kisebb szárnyai, ezért is lehetséges az, hogy valaki bemondja, hogy azért elkösrendőrség nem, de közben a másik mégis visszahozza. Tehát egymással versenyző, belső elit versenynek lehetünk a szemtanúi, de lényegében nagyon alacsony részvétel mellett tartott választásoknál ők meg tudták nyerni, vagy összecsalták maguknak más esetben a megfelelő többséget. Úgyhogy egy alapvetően konzervatív irányba eltolódó belső rezsihet látunk, ami részben már a Lori által említett urbanizációs mintázattal is összefügg. Ugye Irán a vidéki lakosságot sújtó klímaváltozással járó elképesztő vízhiány miatt látja azt az erőltetett urbanizációt, hogy egyszerűen beköltöznek a városokba a tönkrement farmerek, és azért ezt tudjuk, hogy politikailag finoman szólva egy rossz szó nem. Tehát a világtörténelem során ez soha nem vezetett túl sok jóra, és ezt próbálja a rezsim kezelni. Egyébként pont ezért is szívja fel az ilyen férfiakat, az ilyen fél állami, vagy hát állami, de alapvetően a vallás irányítás alá tartozó rendvédelmi erőbe, vagy más módon csökkenti a munkanélküliséget. Uh-huh. Most ők nyilván más gondolnak a városi jásodástól, mint az ott élő, egyébként már a sahalat is teljesen nyugati életstílust folytató urbánus elit, és ez a párhuzamosság megfigyelhető. Tehát ez tényleg egy ilyen iszonyatos macskaegér játék, ahol a tüntetések után városi nők volt, hogy sokáig nem viseltek protestből bármiféle leplet az arcuk előtt, vagy a fejükön kendőt. Tehát éppen ezért ezt szerintem tényleg csak a helyi lakosok tudják, hogy mikor, mit szabad, milyen közegben, mikor engedhetik meg maguknak. De évi több ezer tüntetés volt már 21-22-ben is. Csak ezek általában nagyon pici, és nem összehangolt tüntetések. Most amióta kiszorultak a reformisták, ők ezt egy picit összefogják, és ezt lát talán a tavalyi tüntetés nagyságrendjében, hogy nagyobb kihívást kap az állam, de mint látjuk, előre menekül az autokrácia a tanzsági példa szerint, és inkább doubling down, tehát inkább akkor négy csavar kettőt a rendszer szigorát.
Igen, jó.
Hát akkor elmondanám a filmet, remélem, hogy eltaláltam.
Barry Seal a beszállító.
A Barry Seal a beszállító az arról szól, hogy arról a pacákról, aki szállította a Medellín karteltől a drogot, és így része van az Irán kontra ügynek, de a film azt szerintem, amire gondolhatott a Botond, az utolsó akarat, amit szintén a Ben Affleck rendezett, konkrétan arról szól, hogy az Anne Hathaway újságíróként besegít ebbe a kosztarikai ügybe az apjának, és akkor derül fény erre az ügyre.
Igen. Na jó, hát akkor ennyit Iránról, ennyi fért bele. Nagyon szépen köszönjük, Botond, a segítségedet, és akkor szép napot, jó munkát kívánunk.
Szebbet. Szebb napot. Szevasz, Botond. Hello. Feledi Botond külpolitikai szakértővel is megnéztük, hogy mi a helyzet Iránnal ma, hiszen a legnagyobb cink kitermelőket vettük sorra.